Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma el tudott jönni. Azokat is, akik majd meghallgatják, és most éppen nyaralnak valahol, süttetik magukat. Mi majd most itt fogunk az Úr jelenlétébe együtt lenni, majdnem azt mondtam, süttetni magunkat. Bizonyára tudjátok, hogy milyen ige következik ma. Az 1 Korintus 13, és próbáltam végig gondolni az életembe, hogy ebből az igéből szolgáltam-e valaha, és nem emlékszek rá, hogy konkrétan ez az ige alapként szolgáltam volna belőle, hanem sokkal inkább csak így érintve. És most is nagyon-nagyon, hát nem tudom, hogy fogalmazzam, remegve állok ezzel az igével elétek, és hát ugye ezt az igét ezt úgy is nevezzük, hogy a szeretet himnusza, úgy szokták mondani, hogy a kicsinyített Biblia, benne van a lényeg, benne van egy csomó minden, ami szükséges ahhoz, hogy rendbe tegyük a dolgokat. Bizonyára, akik ismertek ezt a korintusi levelet, és így végigolvastátok, azok így furcsajátok itt ezt a szakaszt. Valószínű, hogy ez már egyszer így eszetekbe jutott, hogy valahogy, vajon hogy került ez pont ide? Egy csomó mindenről beszél Pál, mire ide jut, és egyszer csak megáll, és elkezd a szeretetről beszélni. Vannak olyan teológusok, akik azt is mondják, hogy hát emiatt ez valószínűleg csak oda lett majd később szúrva. Egyáltalán nem így van. Ahogy elkezdtem így többször elolvasni ezt a korintusi levelet, egyre inkább azt érzem, hogy ezt korábban nem mondhatta Pál a korintusi gyülekezetnek, hanem voltak olyan dolgok, amiket el kellett először mondjon, amire eljutott oda, hogy erről a szeretetről, vagy a lényegről elkezdjen így beszélni Pál apostol. Múlt héten eljutottunk a 1 Korintus 12. rész végéig. Egy bizonyos szempontból tanulmányozzuk ezt az igét. Az a kérdés merül föl bennünk, hogy lehetünk-e, illetve hogyan lehetünk szellemben érett gyülekezet, szellemileg érett gyülekezet. És igazán, hogyha megnézzük mélységébe a korintusi gyülekezetnek ez a kulcskérdés, a 1 Korintus levélnek ez a kérdése, hogy hogyan lehet ez a gyülekezet, ez a korintusi gyülekezet, amivel elég sok magaslatot megéltek, elég sok minden jó volt, de volt elég sok minden, ami azt írja az ige, hogy kiskorúságba tartotta őket. Emlékszünk erre, hogy az 1 Korintus 3-ban úgy kezdi, hogy nem szólhatok hozzátok úgy, mint szellemi emberekhez, hanem úgy, mint testiekhez. Még csak azt sem mondja úgy, mint lelkiekhez, hanem úgy, mint testiekhez. Mint szellemileg kiskorúak emberek, kiskorúakhoz. Holott azt tudjuk a korintusi gyülekezetről, hogy elég sok féle ajándék volt előtte, el is mondja, megdicséri őket, hogy amúgy minden rendben lenne. Az 1 Korintus 12. rész végén van egy fél mondat, amivel szeretnék kezdeni. Ahogy mondtam a múlt vasárnap, ez a fél mondat nekem a 1 Korintus 13 első mondataként van inkább. Azt mondja, hogy Pál, hogy ezen felül még egy kivált képpen való utat mutatok nektek. Azért szeretnék ezzel foglalkozni, mert ez úgy megint ott bennem egy ilyen kulcskérdést, ez az egy mondat. Ezt az 1 Korintus 13-at ilyen nagyon egyszerűen is el lehet olvasni, és igazából, ha elolvassuk, tulajdonképpen már értünk mindent. Ugyanakkor itt az 1 Korintus 13 is e körül egy egész keresztény nézetkülönbségek alakulnak ki. És nézetkülönbségek erősítetnek, avagy gyengítetnek meg. Konzervatívabb, karizmatikus oldalakra. Mindenki valahogy használja ezt az 1 Korintus 13-at, vagy e körüli dolgot, és ezért ez egy érdekes dolog. Akár úgy is mondhatnánk, hogy egy ütköző pont is lehet talán. Hogy is gondolkodunk erről. Azt mondja, hogy ezen kívül még egy kiváltképpen való utatot mutatok nektek. Hát igen, ez a mondat, ez valóban félreérthető. Tehát, hogy beszél Pál eddig valamiről. A múlt vasárnap beszélt arról, hogy ti mindannyian, és az az ige volt, azt kaptuk meg válasznak, hogy egy test kell, hogy legyünk. Ugye? Hogy szükségünk van egymásra. Elmondja azt, hogy különbözőek az ajándékok, de egy a szellem, egy a Szent Szellem, különböző a szolgálat, de egy az Úr, különböző az erők megnyilvánulásai, maga a cselekedet, ami történik, különböző a történés, akkor így mondom, de egy az Isten. Tehát gyakorlatilag egy olyan magaslatokba emeli az, hogy itt van egy ajándék, van elhívás, van szolgálat, van erő hozzá, és ez tulajdonképpen annyira egy, mint az Atya, Fiú, Szent Szellem, ezt mondja ki az ige. És akkor most ide jut a részvégé, és azt mondja, hogy na jó, akkor ezt most hagyjátok, ezt az utat, mutatok egy másikat. Nagyon sokszor sokan így értelmezik ezt, hogy van egy ilyen út, ami elindul a szolgálat, a karizmatikus, meg stb. Út, és akkor van egy másik út. És majd mutatok most nektek egy másik utat, a szeretet útját. Ha azt mondjam azt, hogy meggyőződésem, hogy nem erről van szó. Egyáltalán nem erről van szó. Egy kép jött elém, lehet, hogy egy picit nem úgy fogjuk érteni. Ki az, aki szerintetek, vagy azt gondoljátok, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozata az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy üdvösségünk legyen? Úr Jézus Krisztus kereszthalála. Ez természetes, ugye? Az Úr Jézus Krisztus kereszthalála nélkül nem lenne örök életünk, nem lenne üdvösségünk, nem lenne esélyünk arra, hogy a bűneinktől megszabaduljunk, ugye? És miért ne azt mondanám nektek, hogy figyeljetek, mutatok nektek egy különlegesebb utat. Ez már gyanús. Mutatok nektek egy különlegesebb utat, és megmutatom az Atya szeretetét. Az Atya szeretetét, ahonnan kiindul az egész. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy nekünk, hogy aki hisz benne, az örök élete legyen. Mutatok nektek egy olyat, ami is mindig megmarad, az Atya szeretete, ami inspirálta, ami elindította azt, hogy Jézus eljön a földre. Ez egy másik út? Nem másik út. De fontos, hogy tudjuk ezt az utat, hogy ott van az Atya szeretete. Hogy nem csak annyi, hogy Jézus meghalt, érted, és egy bűntudatot keltsen benned, hogy a te bűneidért mindig vezekelj azért, mert Jézus meghalt, érted. Hanem fontos, hogy megértsem az Atya szeretetét. Valami ehhez hasonlítottam ezt, amit mondott Pál, hogy mutatok nektek egy másik utat. Mutatok nektek, és az eredetiben után néztem ezeknek, nem egy másik utat, hanem egy fentebb való, egy magasztos utat. Megmutatom nektek a magasztos utat. Valami ilyesmit jelent ez a szó, amit itt mond Pál. És akkor kezdjük el ezt olvasni. 1 Korintus 13, gondolom van Bibliátok, de van kivetítés is, köszönöm. Ha emberek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyan lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Gondolkoztam ezen a zengő ércen és a zengő pillangót mondtam majdnem, cimbalmot. Ez a zengő érc, ez egyébként egy cintányér. Dominik, eldugtad a dobverődet? Megvan. Egyébként kíváncsi lettem volna, hogyha most a dicséret helyett egy fél órán keresztül valami ilyesmit hallgattunk volna végig, az mennyire lenne olyan jó, nem? Tehát a dobnak még nem is csak az, hogy dobszólót tart, hanem csak így, ráver. Ez mennyire lett volna elviselhető? Szerintem már nem sokan lennék a teremben, ugye? Elmentünk volna. Pedig azt mondja az ige, hogy van a kegyelmi ajándék, ami nagyon fontos. Úgy olvastuk a múlt részbe, hogy különböző kegyelmi ajándékok vannak, de egy szellemtől vannak. És azt mondja itt Pál, eljut oda, hogy ha megvannak ezek az ajándékok, ennek a felső foka is akár, akkor ha nincs bennem a szeretet, akkor ennyit hallanak. Nem ezt, amit itt hallottunk, a dicsőtést, hanem ennyi megy ki. Ezt akarja mondani Pál. Hogy bármilyen jól akarom tenni, ennyit fognak az emberek hallani. Miért lettek az ajándékok? Miért adta Isten a Szent Szellemnek az ajándékait? Amikor megérte a Szent Szellemet, akkor sok mindent mondott Jézus maga, de bemutatott egy utat, és azt mondta, hogy vesztek erőt, minek utána eljön a Szent Szellem rátok, és lesztek nékem tanúim. És azt látjuk az abcselbe, hogy mi is történt. Péter kiállt, és olyan ajándékot kapott, hogy úgy hirdette az evangéliumot, hogy 5000 ember megtért. Beindult egy nagy ébredés, emberek tértek meg. Az emberek nem ezt hallották, hogy csörömpölés van, hanem megkívánták, ami ott történik, és oda akartak menni. Akarták azt az üdvösséget, mert jól működött az ajándék. És azt mondja, hogy ha a szeretet nincs bennünk, de ott vannak ezek az ajándékok, akkor onnan elrohannak az emberek. Egyszerűen nem a jó illat van, hanem egy csörömpölés. A Károli úgy mondja tovább, hogy a jövendőt tudok is mondani, igazából a fordítás azt jelenteni, hogyha olyan prófétai kijelentésen van, ami nagy kijelentések a jövővel kapcsolatban. Tehát itt nem egy jövendőmondóról van szó, hanem a prófétai ajándékról, nagy szolgálati ajándékról van szó. Ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen, én bennem semmi vagyok. Azért itt megálltam egy pillanatra. Itt azért nem olyan dolgokról beszél Pál, ami olyan fölösleges dolgok. Itt olyan mélységekről beszél, hogy azt mondja, hogy olyan profétai kijelentésem van, amiben a jövőben látok, és igazából utat tudok mutatni. Olyan bölcsességet adott Isten, hogy bármit hozzám jöttök, én tudok válaszolni. Hát nem kívánkozunk erre azért? És igazából minden titkot, minden ismeretet Isten kijelentett az igéből. És azt mondja, hogy ha nincs bennem szeretet, akkor ez az egész semmi. Igazából itt szolgálatról van szó, nagy szolgálatról, szolgálati ajándékról is. Pál magára is azt mondja, hogy bár Isten adott nekem kijelentést, adott nekem proféciát, adott nekem egy csomó mindent, előrelátást, megadta azt, hogy gyülekezetet alapítsak, mondja Pál, de ha nincs bennem a szeretet, akkor ez az egész semmit nem jelent. Vajon ez egy más út? Végig ezt a kérdést keresem. Vagy azt akarja ezzel mondani Pál, hogy ezek az ajándékok nem érnek semmit. Ezek a nagy szolgálati dolgok nem érnek semmit. Mert egyébként a konzervatív oldal azt mondja, itt van Pál levelébe. De hát hiába, ha nyelveken nem tud szólni, csak ennyi hallatszik. Nem ütöm meg újra, mert sérti a fületeket, az enyémet is. De akkor menjünk tovább. Az Isten igének a kijelentése az nem ér semmit? Az semmi? El szembe akarja állítani Pál azzal, hogy ezt választátok, vagy a szeretet útját? És akkor utána azt mondja, hogy talán még tovább megy. Ha a vagyonomat mind felétetem is, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Én azt gondolom, hogy itt egy olyan dologról van szó, amit talán mi nem is értünk annyira. Nem tudom, van-e valaki, aki az egész vagyonát elosztotta, szétosztotta, és odaadta valakinek, mert az Úr elrendította, és szétosztotta a szegényeknek, és most az Urat követi. Van ilyen köztünk ma? Nincs. És van olyan, aki hát a tűzbe adta a testét, azt már nem lenne itt. Igen. De hogy itt azt mondja, hogy olyan, aki mártírságot vállal, és kész meghalni Jézus Krisztusért. Ezt ott akkoriban értették jobban, mit jelent. Meg bizonyos földrészeken ma is értik. Mi annyira nem, mert egy kis kellemetlenséget max ha el kell viseljünk emberektől. De azt mondja, hogy ideig eljutott valaki, és azt mondja, hogy ezt megteszi, de nincs benne szeretet, semmit nem ér az egész. Gondoljuk végig, fölösleges dolgokról van itt szó? Szerintem olyan célokról van szó itt az egyik oldalon, amire én nagyon vágyok. Vágyok, hogy azt meg tudjam tenni. Vágyok, hogy az legyek. Egyébként nem lehet erről szó, hogy az fölösleges, mert az előző rész erről beszél. Azt mondja, hogy egy az ajándék, egy a szolgálat, és egy a cselekedet, vagy az erő, vagy a hatékonyság. Itt pedig azt mondja, hogy ha ott van az ajándék, ha ott van a szolgálat, ha ott van a teljes odaadás, ez mind semmit nem ér. Ezt akarja Pál értelmessé tenni, hogy mindennek legyen értelme, legyen alapja, legyen meg, hogy miért tesszük. Egyáltalán az a kérdés merült föl bennem, hogy létezik az, hogy valaki eljusson arra, hogy ezek megvannak az életébe, és nincs ott a szeretet. Ez számunkra azért nem is, ez felfoghatatlan, nem? Létezik az? Ha mondjuk Pál azt mondja, hogy létezhet, akkor végül is el kell higgyük. Ugye arra keresünk a választ, hogy hogyan lehetnénk szellemben érett gyülekezet, és ott az hasonlítja Pál, hogy kiskorúság és növekedés, hogy elkezdünk növekedni. Én azt gondolom, hogy itt most egy olyan érdekes dologról van szó, amit azért kell egy kicsit kiemeljünk ebből, mert Mert mi a fizikai növekedéshez gondolkodunk. És ha valaki növekszik, és eljut 5 éves, 6 éves, és már látunk egy magasságot rajta, akkor nem képzeljük el, hogy csak visszamegy, és akkor lesz egy olyan kis törpe, nem? De így szellemi értelemben viszont vannak ilyen dolgok. Ezt itt be kell emeljük, ezt a képet. Ugyanis én azt gondolom, hogy aki elindul az Isten útján, ezekhez a dolgokhoz nem tud eljutni úgy, hogy ne találkozzon az igazi szeretettel. Hogy ne találkozzon Jézus Krisztussal. Nem tud eljutni ezekre. Nem tud eljutni a Szent Szellem ajándékaira se, hogy a Szent Szellem gyümölcse, ami elsőként van ott megemlítve, a szeretet, az ne lenne ott belülről. Ugye a gyümölcs az majd belülről elkezd éreni. Tehát már először benne van. Maga a Szent Szellem azt mondja, azt termi meg a szeretet gyümölcsét. Tehát maga Jézus Krisztus a szeretet, és ha bennem van, befogadtam a szívembe, akkor találkoztam vele. Vagy valaki annyira nagy szolgálat, nagy elhívása legyen, vagy bármilyen elhívása legyen, bármilyen szolgáló legyen, és ne találkozott volna a szeretettel. Ne találkozott volna azzal, a Jézus Krisztussal, aki maga a szeretet. Hogy ne élte volna át az, hogy mennyire szereti őt az Atya. Hogy ne élte volna át az, hogy mennyire nagy az Isten szeretete. Hát ezért dolgozok éppen, mert az Isten szeretete nagy, megértettem, és el akarom vinni másoknak. Egy evangélista nem önmagáért dolgozik, hanem abból az elhívásból, abból a szeretetből részesült, és mégis azt mondja Pál, hogy el lehet oda jutni, hogy ezt teszem, de valami lényeg elmaradt. Arról nem is beszélve, hogy valaki szétossza a vagyonát embereknek, hogy az, ott valami meg kellett induljon, nem? Ott valami kellett történni. Nem hiszem, hogy valaki csak azért, na figyeljetek, én most jó fej akarok lenni. Itt a ház kulcsom, ott az autó kulcsom, itt van a munkahelyem, és vigyétek, én holnaptól koldus leszek helyetted. Hogy ezt valaki, ennek egy tized részét is úgy tegye meg, hogy nem szereti az embereket. Nem? De valahogy elkezdjük tenni, és valahogy megy az élet, beindul a pörgés, már benne vagyunk, már úgymond felnőtt korúak vagyunk, mi már az Úr munkájában vagyunk, mi cselekszünk, és itt ér bennünket egy állapot, amikor, kicsit ugrok most előre, azt mondja itt a Korintusi Levél 13. vers rész valahol, ott van valahol, kicsit a behomályosodik a szemegem, lefelé nézek, hogy azt mondja, most tükör által homályosan látunk, egykör pedig színről színre, úgy, ahogy én is megismertettem, mondja Pál magáról. Az Isten most is úgy ismer, ahogy vagyok. Most is úgy lát. A tükör, mire kell a tükör, mire használjuk a tükröt? Leginkább. Figyelj, én ebbe szoktam a Tamás nézni, mert így biztos jobb a tükörbe nézni. Belenézik a tükörbe is, milyen jó lenne, ha benne szeretet lenne. De hogy értitek, a tükröt nem másikra használom. Pedig ott van bennünk, hogy belenézzünk ebbe az igébe, és lehet, hogy eddigi elmúlt 3 hétben, amikről szó volt, úgy ott mozgott benned az, hogy körbenézzél, milyen jó lenne, ha őt lett volna és hallotta volna. Ez most. Ez most nem játszik ez a dolog. Ez a szeretet kérdése, ez egyedül tükörben működik. Egyedül ezt tud helybe tenni. Nem azáltal tudom helybe tenni, hogy másikat nézem. Hogy a másikban mi van meg. Hanem egyedül az, hogy magam fele nézem. Én még egy dologra használom a tükröt az autóba, hogy lássam, hogy ki akar hátulról támadni. A többit meg saját szemmel nézem és látom. A tükör, az Isten igéje, ha belenézek ebbe valóban őszintén, akkor ez bennem kezd el dolgozni, és velem kezd el. És azt mondja Pál, hogy az Isten így belém látott. Én magamat nem látom, még most is csak homályosan, de az Isten már belém látott. Majd fogok úgy látni egyébként valamikor, mikor mennybe leszek, így fogom magamat látni, de most ebbe a tükörbe, Isten azt akarja, hogy nézzük meg magunkat. És nézzünk magunkra, nézzünk befele. Tehát látunk olyat, hogy azt mondja, hogy valakiknek nagy ajándékai vannak, látunk olyanokat, akiknek nagy elhívásai vannak, és látunk olyanokat, akik teljesen odaadták az életüket, és azt mondja, hogy ez mind nagyon jó, nagyon szép, csak éppen nem ér semmit, ha nincs ott a szeretet. Éppen nem ér semmit, ha nincs ott a szeretet. Én nem gondoltam, hogy bárki is szeretne azért tenni, vagy úgy tenni, hogy ezt el akarta veszíteni, csak egész egyszerűen valami történt. Voltam, hogy hozok példát az én életemből, mert mindig jobb, mint hogyha másról beszélnék. Hogy közelítsem meg ezt a kérdést. Nekem született a fiam, Márk. Nem róla van szó, rólam. És hát, amikor már úton volt, akkor elkezdtem felfogni, hogy én azért most apa leszek. Itt felelősség lesz. Tehát eddig elmentem, maszekoltam, itt dolgoztam, de ez már egy másik szituáció lesz. Innentől kezdve azért össze kell szedni magamat. Nem? Innentől kezdve család lesz. És én bennem van a szeretet. Én szeretem a családomat, és tényleg nagyon szerettem a családomat. Megszületett, sok nehézség volt, sok minden, de mindent megtettem. És azt gondoltam, hogy mindent megteszek értük. És azt hiszem fél éves volt már, amikor volt egy lehetőség, hogy akkor mostantól kezdve, már korábban is, de így napi kétszerelést bevállalok. Tehát ez azt jelentette, hogy hajnali 6-kor elmentem otthonról, és minden nap ilyen éjfél körül értem haza. Másik nap ugyanúgy. És ez hónapokon keresztül. Mert én nagyon szeretem a családomat. És megteszek értük mindent. Megteszek értük mindent, hogy legyen meg minden, ami kell. És szerintem, hogy egy vagy két évig ment ez így. Nem egy-két napig. És egyszer megállított a feleségem, és azt mondta, hogy én nem szeretem a családomat. És teljesen fel voltam háborodva. Valami ilyesmire találkoztam, mint ami ez a három vers akar mondani ma. Hogy teszem, szolgálom. Én nem szeretem a családomat. Azért kellek föl nagy hajnalba, 6 órakor, hogy elinduljak dolgozni, alig tudom rávenni magamat, mert nem akarom abba adni, mert meg akarok teremteni mindent. De azt mondja a feleségem, de nem vagy velünk. Nem ismered a gyermekedet. Nem vagy velünk. Elvesztettél egy lényeget. És akkor kellett hozzak egy döntést. Így akar figyelmeztetni bennünket ez az ige, hogy lehet, hogy jó volt az indulás, meg volt minden, meg akarsz tenni, szolgálni akarok, de a szolgálat közben elvész valami. És mutat egy ilyen példát egyébként az ige is a Jelenések könyvében, a Jelenések 2-ben, amikor azt mondja, hogy van egy gyülekezet, egy efézusi gyülekezet, és azt mondja, hogy tudom a te dolgodat, a te fáradtságodat, tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Mondd egy olyan gyülekezetnek, ahol egy csomó minden rendben működik, sőt, még arra is igyekeznek, hogy tévtanítások ne legyenek a gyülekezetbe, és szigorúan vigyáznak az isteni rendre, meg egy csomó mindenre. Terhet is viseltél, azt mondja, béketűrő vagy. Már összeroppannál, de nem. Azt mondja, ebbe se fáradtál el. Tehát valami jól megy. De nem akármiért fáradoztál. Azt mondja, hogy Jézus azt üzeni, az én nevemért fáradoztál. Azt is mondja később, hogy a nikolaiták cselekedeteit, amit ők tettek, a bálványimádást, azt utálod, gyűlölt, kiirtottad a gyülekezetbe, a bűnöket, amiről szó volt az elmúlt időszakban. Hogy ugye a kiskorúságnak az egyik az, hogy a bűn megvan a gyülekezetben, azt mondja, nálatok ez sincs meg. Rendbe tetted. Nem engedtél tévtanításokat, még csak pártoskodás sincsen. Minden rendben van. Egy dolog hiányzik. Azt mondja, egy panaszom van ellened, az első szeretetet elhagytad. Végül is 10-1 az arány. Ha ezt úgy értelmeznénk, hogy ez az út is jó, az út is jó, akkor rendben van. Efézusbeli gyülekezet, ti erre mentek. Ti nem a szeretet útján mentek. Ti erre mentek. Mindent rendbe tesztek, minden jól van, működnek a dolgok. De valahogy nem ezt válaszolja neki Jézus, hanem azt mondja, hogy ha nem állsz helyre, elmondja, hogy emlékezzél meg, honnan estél ki, és tér meg. Ha pedig nem, eljövök hamar is, megszűnik ez a gyülekezet, azt mondja neki. Kimozdítom ezt a gyertyatartót a helyéről. Egy fontos dolog, amit itt mondani akar ez az ige nekünk, hogy nincs más út. Ez nem egy másik út, hanem ez a szeretet útja. Lehetünk-e szellemben érett gyülekezet? Úgy is tettem volna fel a kérdést, csak erre gyorsan rávágta volna rám mindenki, hogy nem. Hogy lehetünk-e szellemben érett gyülekezet szeretet nélkül? Hát nem. De mit jelent ez vajon? Milyen szeretetről van itt szó? Próbálom úgy tenni, hogy lássam, de... Szeretném itt felolvasni egyébként a szeretetről való verseket, nyugodtan ki lehet rakni az 1 Korintus 13-ba, szóval a 4. verstől van, hogy a szeretet hosszú tűrő, türelmes, béketűrő. Most ezt az kis szakaszt tegyük egy olyan picike kis tükörnek, aztán utána majd még beszélünk kicsit róla. A szeretet hosszú tűrő. Mi azt jelenti, hogy álhatatos, kitartó, béketűrő, türelmes. Nem azt jelenti, hogy tűrök valameddig, hanem ez egy ilyen végtelenített dolog. A szeretet egy hosszú tűrő dolog. A szeretet kegyes. Irgalmasan viselkedik, azt jelenti, szeliden, kedvesen, jóságosan, irgalmasan viselkedik. A szeretet nem irigykedik, ami azt is jelenti, hogy nem féltékenykedik. Nem egy utánzó. Ezt is jelenti, hogy nem utánoz. A szeretet eredeti. A szeretet nem fuvalkodik fel. Nincs az a szituáció, amivel magam tudom helyettesíteni. Gondoljatok bele, hogy mi az, amit mond itt Pál előtt az 1 Korintus 13 elején, hogy ha olyan jövendőket tudok mondani, olyan profétai ajándékom van, azért, ha elkezdjük nézegetni ezeket, hogy mi az, ami nem a szeretet, akkor látjuk, hogy mindegyik ajándéknál ott van a kísértés, hogy ez azért megtörténjen. Nem? Tehát, hogy azért mégiscsak nekem jelentette ki az Úr. Nekem adott kijelentést. Az én imámra gyógyultak meg. És akkor az ott már valami elveszett. A szeretet nem ilyen. A szeretet nem cselekszik égtelenül. Ezzel nagyon sokat gondolkodtam, nem tudom, hogy szoktunk ebbe gondolkodni. Hát ez az illem, ez mindig más és más, nem? Ezt is jelenti egyébként ez a szó, hogy nem cselekszik égtelenül, hogy nem viselkedik illemtelenül, nem sérti az illemet, nem cselekszik helytelenül. Belegondoltunk ebbe? Hogy lehet, hogy van olyan dolog, amit nekem úgy beleférne, de tudom, hogy a testvéreimnek nem, és bennem dolgozik annyi a szeretet, hogy akkor nem. Én például sokkal jobban szeretnék rövid a drágbai prédikálni, de azt mondták a testvéreim, hogy itt ez nem illik. Akkor én engedelmeskedek. Volt olyan egyébként, mikor elmentünk kirándulni, ott illett azért, mert más is úgy öltözött, akkor ott rövid nadrágba prédikálhattam. Ugyanolyan szabadnak volt, ami most. De van olyan, ami illik, meg van, ami nem. És azt mondja, a szeretet nem cselekszik égtelenül. Nem keresi a maga hasznát. A szeretet nem önző. Hát eszembe jutott az, hogy szeress fele barátodat, mint te magadat. Tehát nem azt várom el, hogy magamtól elsősorban, hogy hát szoktuk ezt mondani, hogy másokat jobban szeressük, mint magunkat. Az igen még csak annyit se vár el. Azt mondja, hogy csak úgy annyira, mint ahogy magamat. És akkor már nem vagyok önző. Nem gerjed haragra. Hát nem tudom, hogy ez hogy van, hogy azért néha azért csak fölhúzzuk a vizet, és akkor hát, de a szeretet nem teszi ezt. Nem gerjed haragra, nem bőszül fel, nem jön indulatba. Biztos, hogy ilyen szeretet kapszulákat kéne osztani az indulatkezelési tanácsadás bejáratánál. nem rója fel a gonoszt, más fordítás, hogy nem számítja be másiknak a gonoszt. Ez úgy közelebb van hozzám. Nem számítja be a másik embernek azt, amit éppen ő tett. Mi igyekszünk úgy beszámítani azért, hogy tudjuk jól, de beszámítjuk, hogy nálad erre lehet számítani. Ezért megyünk itt tovább egy kicsit az érdekesebb, hogy mi az, ami történik még. Nem számítja be gonosz. Itt azt is mondja, hogy a sérelmeket sem, a viszontagságokat, a szerencsétlenségek, bajok, nem számítja föl azokat, hogy mik történtek akár a múltban, hanem a szeretet az túllép ezeken. Nem örül a hamisságnak. Egész egyszerűen fáj a szíve, hogyha igazságtalanságot lát. És az ördög törekszik arra, hogy ez kiölje belünk, figyeljétek meg, hogy már kezdjünk el elfogadni valami. Legyünk toleránsak, most ez jó mondani ezeket a szavakat, ugye, hogy toleráns. Legyünk toleránsak a toleránsok fele. Vagy na, értitek, hogy fogadjuk el azt, hogy eltűnnek ezek a jó és a rossz közötti dolgok. Nem olyan rossz a rossz, nem olyan jó a jó. Ugye ezt kezdjük el elfogadni a lelkiismeretünkben. De azt mondja, a szeretet ez keményen megtartja bennünk, hogy nem érez együtt a hamissággal. Nem tudja elfogadni, és belülről valami bizsereg, ha hamisságot érez, hamisságot ért. Együtt örül az igazsággal. Együtt örül az igazsággal, az ön szavakat jelent, hogy igazából ez az igazság szó, amit, ahogy Jézus Krisztus magát nevezte, hogy én vagyok az igazság, ezt mondta Jézus. Az igazmondása a hitelességgel, a megbízhatósággal, ez együtt jár a szeretet. És aztán itt elkezd mondani még egy néhány szót, és előtte azt mondja, hogy mindent. Elmondott egy csomó mindent, hogy mit nem csinál, egy-két dolgot, hogy milyen, hogy mi az, ami nem, és utána azt mondja, hogy ezeket pedig kiemeli, hogy mindent. És ez azért engem ez megfogott, hogy mindent. Mert ha nem lenne ott a mindent, akkor könnyebb lenne megérteni ezt a négy szót, ami van még hátra. Azt mondja, a mindent az itt azt jelenti, hogy mindenkor szüntelen, állandóan, folyamatosan, folyamatában, minden helyzetben mindent elfedez. Ez van, amelyik úgy fordítja, hogy, mert ezeket is jelenti, hogy kibír, elvisel, befed, nem enged keresztül, elrejt, titokban tart, távol tart, elhárít, megvéd. Mindent elfedez. Mit jelent az, hogy a szeretet mindent elfedez? Egy kicsit félrevezethet ez bennünket, mert azt is jelenti, hogy segít képmutatónak lenni. Hogy titokba tartani. Nem ezt jelenti. Meg a szeretet elfedezés nem azt jelenti, hogy elmismásolja a dolgokat. Még csak ez se jelenti. Viszont a szeretet, másit azt mondja Péter levélébe, sok bűnt elfedez. A mások bűnét is elfedezi. A szeretet. Az igazság nem, az igazság az előhozza, de a szeretet segít megoldani. Isten azt elkezdi megoldani, felhozza az ő szívébe, hogyha az ott van. De lehet, hogy nem is tudott róla. Úgy bántott meg, hogy nem is tudott róla. És ilyenkor mi történik? A szeretet azt az ő bűnét már el is fedezte. Az ördög igyekszik, hogy ne legyenek ilyen elfedezések, hanem legyen visszahozva. Szóval volt két testvérnő, aki összebalhézott, és akkor ugye a héten szembe jutott ez a sztori ennek az iga kapcsán, és igyekeztek meggyőzni engem az ő igazságukról. Mindegyik külön-külön. Ha meghallgattam volna, szerintem mind a kettőnek igaza lett volna. De nem hallgattam meg, azt mondtam, hogy nem érdekel. Nem érdekel az igazság. És itt azért nagyon nagyot csökkentem a szemükbe, hogy engem nem érdekel az igazság. És mondtam, hogy nem. Engem egy érdekel, hogy mi van a szívedben. Az érdekel csak, hogy mi van a szívedben. Hogy te elfedezed-e a te barátnődnek a bűnét, vagy nem. És a másiknak ugyanazt mondtam. És azért vagyok hálás, azért merem elmondani ezt a példát, mert mai napig jó barátnők kibékültek, pedig azt mondták, hogy soha egy gyülekezetben nem fognak járni. Hónapokon keresztül el is ment, csak utána mentem. De hogy a szeretet sok bűnt elfedez, vagy átéljük ezt az igét, de itt most mindegyik szónál megállhattam volna így, hogy mindent, mert egy-egy olyan dolgot, ami nekem belefér, az rendben van. Ugye? Tehát lehet, hogy most eszetekbe jutott egy-két példa magatokból. És az még benne van, az már nem. Azt mondja, hogy mindent. Az én részemről. Én tiszta vagyok. Ha én szeretem a testvéremet, és akkor az rendben van. Irányomba. Én megbocsátottam neki, azt is jelenti. És ez a megbocsátás feloldotta. Nem oldotta meg azt, hogy ő ne kelljen rendezze. Nem erről beszélek. Itt most a szeretetről beszél, mint az egyetlen megoldásról. A szeretetről, mint ami az én megoldásom. Ő akkor jut a bocsánatra, hogyha összetudott törni, ha odajutott. De az nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy én szeretem. És ez a szeretet elfedezi. Ki lehetne térni nyilván a megbocsátás kérdéskörése, mert összefügg ezzel. És a megbocsátása nem azért jó, mert nekem igaza volt, neki igaza volt, vagy bármi ilyesmi, hanem egész egyszerűen tudom, sőt, az a példa van bennem, hogy tudom, hogy nagyobb bocsátatott meg nekem, és egész egyszerűen azért bocsátok meg. És a szeretet is egy ilyen, hogy tudom, hogy sokkal nagyobb szeretetet kaptam, és ezért tudom szeretni, bárhogy ártott nekem. Az Úr Jézust érte a legnagyobb fájdalom, a legnagyobb ítélet. Ártatlanul, és azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És ő értük halt meg, akik ott szögelték a fára. Ő értük még, nem azt mondta, jó, akkor leszállok itt, feladom, hagyjuk. Na azt azért már nem, hogy pont neki, vagy érte. Hanem ő értük halt meg. És értem, aki lehet, hogy már ismertem és belevertem még ezt szeget. Mindent elfedez, mindent hisz. Ez nem egy ilyesmire gondol, hogy itt vele mindent meg lehet etetni című dolog. Nem hiszékenységet jelent. Ez egyfajta olyan bizalmat jelent, amit úgy értünk meg, ha egy kicsit megfordítjuk ezt a tükröt magunkra. Szinte mi már természetesen megyünk oda Jézushoz, és azt mondjuk, hogy lehet ugyanazzal a bűnnel kapcsolatban 55-ödjére, hogy Uram, bocsáss meg. És tök természetesen fölállunk, és az Úr megbocsátotta, ugye? Az Úr megint elhitte nekem, hogy én abból azt el fogom hagyni. De mikor nekem egy testvérem másodjára mondja azt, hogy ezt nem fogom többet tenni, akkor én már nem hiszem el neki. Ez egy tükör. A szeretet mindent elhisz. Megbízik benne. Vissza tud épülni a bizalom. Ez már egy közelebbi dolog, nem? Vissza tud épülni a bizalom. Azt mondja, valaki, nem benne van a mondásban ez, hogy ő már elvesztette nálam a bizalmat. De a szeretet fel tudja építeni ezt a bizalmat. Hiszed-e azt, hogy a szeretet fel tudja építeni azt a bizalmat, aki fele elvesztette, vagy nálad elvesztette a bizalmát? Ez egy nagyon kemény kérdés szerintem. Nagyon kemény. Mert ezen a hiten alapulhat a helyreállás. Az, hogy a szeretet így tud-e dolgozni bennem. Vagy lemondtam róla. Egyszerűbb lemondani, de nem ez a szeretet útja. A szeretet remél. Majdnem azt mondtam erre, hogy ez egy optimista, és nem egy pessimista. De valami ilyesmiről van szó. Hogy amikor jön egy helyzet, amikor látok valamit, akkor ott a reménységet látom. Abban a helyzetben a reménységet látom meg. És nem a bukás lehetőségét. Pedig általában mindig benne van egy-egy helyzetben. Van a reménységem a jóra. A szeretet kapcsolatban, a szeretetben, a kapcsolatban egymás között. És hát a szeretet mindent eltűr. szó szerint azt jelenti, hogy alatta marad a próbának, a szellemi terheknek, alatta marad. Hát ez már kemény, nem? Tehát azért már van olyan, ami nehéz. Tül, elvisel, elszenved. De olyan jó dolog, hogy nem borul ki, alatta marad, de oda lehet menni Jézushoz. És Jézus ezeket a terheket azt mondja, hogy másik igében átveszi. Hogyha szoktak ezzel az ige szakaszsal, amit most itt elolvastunk, ilyen szójátékot is játszani, igazából ez nem egy szójáték, hanem csak ennek a szeretett szóval behelyettesíteni Jézust, ugye, és akkor azt mondjuk, hogy Jézus kegyes. És nem olvasom végig, ez tök jó, igaz is. Hát egyértelmű, nem? Ez nem kérdés, hogy igaz. A kérdés az szerintem az, hogy az én nevem oda behelyettesíthető, vagy nem. Az már egy nagyobb kérdés. Hát ezért nem merek én erről beszélni. Gondoljatok bele. Azért nagyon sok mindenről van szó, nem? A szeretet milyen? A szeretet ki? A szeretet mi az, amit nem tesz? És velem mi a helyzet? Valóban itt az isteni szeretetről van szó. És az isteni szeretet valóban megjelent, megnyilvánult, valóságban. Valóságban. Nem elméletben. Elméletben eljutunk azért valameddig. Hanem valóságban. És ez a valóság, ez fájdalmas volt. Ez a valóság, ez fájdalmas volt. Az atyai szeretet odáig eljutott, és annyira végtelen volt, annyira benne volt az, hogy minden, hogy amikor nem csak ott volt benne, hogy amikor azt mondta, hogy úgy szerette az Úr, az Atya, az Isten ezt a világot, hogy elküldte a fiát, Jézus Krisztust. Nem csak odáig volt benne, hanem amikor Jézus ott volt a Getsemáné kertben, és azt mondta, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, akkor még mindig ott volt az Atyában ez a szeretet, ahogy engem is téged szeretett. És nem azt mondta, hogy jó, akkor itt most... hanem végigment azon az úton, és végigengedte a fiát ezen az úton. A mindenben ez mind benne volt, és a mindenben ez mind ma is benne van. És egész egyszerűen akkor elkezdjük más oldalon meglátni az Atya szeretetét. Hogy nem csak annyi vált, hogy jó, ott van a vér, lemosta a bűneimet, és nekem jó az, hogy most oda mehetek, és megvallhatom a bűneimet, hanem átélhetem azt az Atyának azt a szeretetét valóban, ma is, gyakorlatban. Az isteni szeretet erőben, megnyilvánulásban. Emlékezzünk a múlt vasárnap, amiről beszéltünk, hogy egy a cselekedet, erő megnyilvánulás, és ezt az Atyához hasonlítja, és azt mondja, hogy ez az Atyának az szeretete, ez megnyilvánul ma is. Mint ahogy valóság volt, hogy Jézus meghalt értünk, olyan valóság az ige, hogy ma is odaad mindent értünk, mert ennyire szeret. Az az Isten, aki nem kímélte az ő fiát, hanem már megmutatta abba az ő szeretetét, hogy ideadta, értünk, az ma is megtesz mindent értünk. És erről a szeretetről beszél ez az ige, de azt mondja az ige, hogy ez a szeretet, ez ott kell, hogy legyen bennünk. Ott kell legyen a mi cselekedetünkben. És hogyha valamit ebből elvesztettünk, akkor az a kérdés, hogy hogyan tovább. Az efézusi gyülekezetnek egész egyszerűen megmondta. Térj meg, menj vissza, és onnan kezdve gondoltuk bele, hogy lehet, nem tudom, mennyi időt telt el addig, lehet azt hitték már mennyire megnövekedtek, és nagyok az Úrban, az efézusi gyülekezet. De visszaküldi oda, hogy onnan kell visszamenjetek, kezdjétek, és most tegyétek szeretetben. Sokszor eljut ez az üzenet egyébként, és az Isten szeretetét átélni nagyszerű dolog ma is hozzánk. És az a kérdés, hogy mit teszünk. Hadd folytassam a példámat a munkámmal kapcsolatban, hogy mikor végre rádöbbentem arra, hogy ez így nem jó, akkor hoztam egy döntést. Figyeljetek! Én mostantól ezt az utat választom. A családomat. És ezért én otthon ülök velük. Dolgozni sem megyek. Én most szeretem a családomat. Így teszünk egyébként elég gyakran. Mikor eljut hozzánk ez az üzenet ilyen mélyen, akkor most azt mondjuk, hogy na akkor most fürdünk az Atya szeretetében. egyébként nagyszerű dolog az, hogy ezt valóban megtehettem egy néhány héten keresztül. És elkezdett, ez nagyon jó volt. De mit tettem utána? Átértékeltem, átépítettem, másképpen, de rendesen dolgoztam, és voltam a családommal is. Azt akartam csak ezzel mondani, hogy mire bátorít bennünket ez az üzenet? Hogy fölismertem, igen, tehát olvastuk ezt a három dolgot, hogy mi történik, és azt mondja, hogy pedig szeretet nincs bennem, akkor én semmi vagyok, semmi. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy milyen jó, engem ez nem érint. Se ajándékaim, se ilyen nagy szolgálat nem vagyok, és még tűzbe se adtam magamat. Tehát nálam rendben van minden. Egy olyan példa jutott eszembe, hogy van egy olyan feladat, hogy meg kell mászni egy hegyet, és a hegyre, a hegy tetejére föl kell vinni ezt a zászlót, és ki kell tűzni. Az a feladat. Föl kell mászni a hegyre, fölvinni, és kitűzni a zászlót. Az a csapat, amelyik elindul, mászik, de valamikor a nagy mászásban elejtette a zászlót, és halad tovább. Hiába mászik föl, valami ilyesmiről beszél az ige, mert elvesztette a zászlót. És akkor mit kell csinálni? Rosszabb lefele menni, de vissza kell menni, és megkeresni a zászlót, mert anélkül ez a feladat nem ér semmit. De aki el se indult, annak ugyanúgy nincs megcsinálva a feladata. Aki nem indult el a zászlóval. Vagy aki lent játszódik a zászlóval. Ugrálok. Örülök, stb. Nekem van, itt van az atya szeretete. De ez engem nem motivál semmire. Nem erről beszél ez az ige. Ez az ige nem arról beszél, hogy a szeretet kontra a szolgálat. A szeretet szemben állítva valamivel, hanem ez arról beszél, hogy annak, amire az Isten elhívott, legyen értelme, legyen alapja, legyen célja, legyen meg, amiért tesszük, és a lényeget ne hagyjuk el. Nem azt mondja, hogy az ajándék, a szolgálat, az odaszánás vagy a szeretetet választ, hanem azt mondja, hogy fürödj meg az Isten szeretetében újra, ha elvesztetted. Érezd át azt, hogy az Atya szeret téged. Érezd át azt, hogy nem az a fontos, hogy mit szolgálsz, hanem az, hogy az Isten mit adott neked. És engedd, hogy az Isten szeretete töltsön be. Ezeket, amiket itt felolvastam, ezt nem lehet produkálni. Megpróbálhatod valameddig. De ezek nem úgy működnek, hogy és kitűzöm, és akkor mit tudom én, ez majd elkezd teremni. Vagy ha nem, akkor fölkötök rá egy alma gyümölcsöt. Le fog rohadni. Hanem elkezd valami belül megváltozni. És időnként igenis szükségünk van arra, szolgálóknak, azoknak, akik elhívásunk van, akik lehet, hogy jártunk föntebb, és lehet, hogy ilyen hullámzást érünk meg, hogy megfürödjünk az Atya szeretetében. Hogy átüljük azt, hogy az Isten szeret bennünket. Odaadta a legdrágábbat értünk. Ennek ez az útja, ennek a szeretetnek, hogy az Isten engedi, és ez elkezd átfolyni rajtunk. És elkezd kihatni a kapcsolatainkra. Mert ez a szeretet soha nem fog életben maradni az atyával. Olvassátok a János levele 3. és 4. részt. Ma reggel ezt olvastam, és nagyon mélyen átérintett. Azt mondja, hogy nem létezik az. János azt mondja. Nem működik az. Hogy te azt mondod, hogy az atyával jó kapcsolatban vagy. Szereted, imádod, rendben van minden. Azzal, akit nem látsz az élő Istennel, de a testvéreiddel valami gond van. Ez nem működik. Az Isten a szeretetet abban méri le. Nem azt, amit így fölfele állunk, ez is nagyon jó, de abban méri le, amit egymás fele árasztunk. Ami belőlem, az én kapcsolataimban van. Ez a mérce. És az Isten azt mondja, hogy ez az a szeretet. Sőt, azt mondja ott János, egyébként nagyon megdöbbentett, hogy ahogy Jézus életét adta értünk, és mi átéltük ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet. Azt mondja, hogy kutya kötelességünk. Jó, a kutya nincs benne, de azt mondja, hogy kötelességünk. Kötelességünk az életünket adni a másokért. Nem az, hogy szeretgetni. Kötelességünk odaadni magunkat. Kiért? A másikért. Az Istennek könnyen odaadjuk magunkat, nem? Uram, a tiéd vagyok. És akkor oda jön a testvérem, és azt mondja, hogy figyelj, holnap tudsz nekem segíteni? Uram, a tiéd vagyok. Jön a másik. Uram, a tiéd vagyok. Jön a harmadik. Milyen a kapcsolatom? Ott van a szeretet. Számíthat rá a testvérem, ha bajba van. Tudok segíteni neki. Nem ezeket a szavakat akartam kielemezni, hanem egész egyszerűen gondolját azt, amit nekünk, ami van. Isten ebben mér le bennünket. Nem a felfelé való kapcsolat, ez csak úgy igaz, ha megindult egymás iránt. És ebben benne van a rendezés, benne van a megbocsátás, benne van minden, de legelső sorban benne van az, hogy ahogy az Isten elengedett nekem, úgy én elengedtem mindent. Mi atyánkban imádkozzuk, hogy bocsásd meg, meg akarták ezt változtatni egyébként, bocsásd meg a mi vétkeinket miképpen, mi is megbocsátunk. Hát ha ez csak így működne, akkor elég elveszettek lennénk. Ha ez lenne a mércéje az Isten bocsánatának, hogy ő úgy bocsájt meg. Én már azzal is megelégszek, hogyha én valamennyi hasonlít az én megbocsátásom. De értitek, az Isten az így működik. Így tudom átvenni a megbocsátást, hogyha én elengedtem, ha én nem engedtem el, ha én nem rendeztem, ha a szeretet nem működik bennem, a szeretet, az isteni szeretet, az atyai szeretet, nem nyújtom ki a kezemet, hanem bezárom magamat, akkor nem a testvérem előtt zárom be magamat, hanem az Isten előtt. Az Isten előtt zárom be magamat. És az Isten így akarja a 12. és 13. rész jegybe, hogy így vagyunk egy test. Így vagyunk egy test. És így van az, hogy működik az Isten szelleme. Hogy tudom azt, hogy a másik más, más ajándéka van, másképp gondolkodik, de szükségem van rá. Szükségem van rá, mert kiegészít. Szükségem van rá, mert helyre tesz. Szükségem van rá, mert így vagyunk egyek Jézus Krisztusban. Tehát egy kérdés maradt, hogy ez a zászló megvan-e? Ha megvan, akkor együtt menjünk a csúcsra. Amen. Amen. Kérem majd az dicsőítő csapatot, hogy gyertek, folytassuk az alkalmunkat. Én szeretnék megállni és imádkozni most így a gyülekezetért. És én most nem azt kérem, hogy bárki is jön előre, bármit is tegyen. Ha az Isten szelleme valakit megérint, akkor majd fog mondani valamit. Én azt kérem inkább, hogy engedd, hogy Isten szeretetet töltsön be. És engedd, hogy világítson rá dolgokra. Engedd, hogy tudj megfürödni abba, hogy az Atya szeret. Hogy tud elengedni, lehet, hogy sok olyan dolog van, amit nagyon nehéz, mert tényleg az Isten, ott van az ajándék, ott a szolgálat, mindent teszek, már-már belefáradtam, már-már belehalok, és nem érzem a szeretetet. Nem azért van, aki ezt teszi az első három versben, amit olvastunk, mert ezt akarja tenni. Szerintem nincs ilyen ember. Hanem egész egyszerűen egy ilyen malomkerék. És ha malomkerék van, akkor most az Isten azt mondja, hogy ezeket most engedd el, és fürödj meg az Isten szeretetében. Álljunk föl, és imádkozok, és utána pedig dicsőítjük Isten tovább. Mennyi, Atyám, köszönöm neked azt a szeretetet, amit átélhettem én is, és köszönöm, hogy akik itt vagyunk ma, nagyon sokan elmondhatjuk azt, hogy átéltük ezt a szeretetet, ezt a végtelen kegyelmet, hogy még nekem is elengedtél mindent, még nekem is megbocsátottál, még nekem is, én miattam is ideadtad a te fiadat, Jézus Krisztust, aki meghalt a keresztem az én bűneimért. Köszönöm, hogy bocsánatom van, és köszönöm azt, hogy nem csak ennyi történt, hogy megbocsátottál, és így üdvösségem lehet, hanem van egy mennyei édesatyám, aki szeret engem, akinek a szeretetét ma is átélhetem, hogy közel jön hozzám, hogy megért engem, hogy lehajol értem, és hogyha csüggedés van a szívemben, akkor fölemel, és fölemeli az én tekintetemet, hogy tudjak ránézni. Uram, te ismersz bennünket egyenként, ismered a mi életünket, ismered a mi környezetünket, ismered a kihívásainkat, ismered azt, hogyha valami letart, hogy ne tudjunk felnézni. Most oda akarunk menni, és fel akarunk rád nézni, Atyám. és megmondani azt, hogy köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy ennyire szerettél bennünket, hogy ideadtad a fiadat, értünk a legdrágábbat. És köszönjük, hogy ma is igaz a te igét, hogy ideadsz mindent, értünk. És teljes életünk lehet benned. Teljes életünk lehet benned. És köszönöm, Istenem, azt. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy ebbe a teljes életbe mindannyiunkat beleérted, akik ma itt vagyunk. És akik halljuk a te igédet. Azokat is, akik ma nem lehetnek itt. Köszönöm, Istenem, azt, hogy a szereteted az mindennél nagyobb. És azért is hálás vagyok, Istenem, hogy a te szereteted mindörökké megmarad. Mindörökké megáll. Semminek nem a függvénye, hanem a szereteted a legnagyobb. Úr Jézus, ismersz bennünket. Látod a kihívásainkat, az életünket. Most megállunk előtted, és egész egyszerűen csak azt mondjuk, hogy Atyám, szeretünk téged. Köszönjük az áldozatot. Köszönünk mindent. És letesszük eléd a kapcsolatainkat, a mi életünket. Köszönjük a szövetséget, amit veled köthettünk. Köszönjük a szövetséget, amit házastársainkkal, feleségünkkel vagy férjünkkel, kinek-kinek, hogy köttettünk. És köszönjük, ebben a szövetségben egy test van, de köszönjük a gyülekezetet neked. És köszönjük azt, hogy ebben a gyülekezetben egyek lehetünk. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy megvallatjuk, hogy szükségünk van egymásra. Köszönjük a különböző ajándékokat. Köszönjük az elhívást. És köszönjük azt, hogy a szeretet kapcsolatot, Uram, fel akarod bennünk élénkíteni, újjá akarod tenni. És imádkozok azért, Uram, hogy ha van valami, ami elveszett, Uram, akkor add meg azt a kegyelmet, hogy oda tudjunk visszamenni. Hogy tudjunk hozzád visszamenni. Hogy tudjuk meglátni azt a kinyújtott karodat, ami a szeretet, Uram, ahogy te vártál bennünket. És újra átélni ezt a szeretetet. Feltölteni, Uram, a mi szeretett tankunkat, hogy legyen, mit továbbadjunk. És köszönjük a megbocsátást. Köszönjük, hogy megbocsátottál nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy mi is elengedhettünk mindent, Uram. Dicsértünk téged, Úr Jézus, azért, hogy adtál egy olyan lelkületet nekünk, az elengedés lelkületét, hogy elengedhettünk, de köszönjük azt, hogy nekünk is elengedtek, és van jó, Uram, hogy ebben a közösségben, ebben a kapcsolatban te Úr vagy, és meghívunk téged, Uram, és várunk arra, hogy te Úr légy ebben a gyülekezetben, hogy valóban szellemben éretten ott tudjunk állni, hogy tudjuk azt elmondani Pállal együtt, hogy valóban, amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy éreztem, úgy cselekedtem, de most, minek utána felnőttem, most már elhagytam ezeket, és valóban az én értelmem megújulásával is ott állok előtted, ott állunk előtted, a mi értelmünkkel megújulva, a mi érzelmünket átadva, alárendelve a mi érzelmünket a te igédnek, a közösségnek, és együttességben szolgálunk téged. És köszönjük, Istenünk, hogy terved van ezzel a gyülekezettel, és köszönjük, hogy megújítasz bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, a helyreállás lehetőségét, azt, hogy egyenként biztosítod nekünk, és várunk arra, Istenünk, hogy a szellemed most jöjjön, és áradjon ki köztünk, hogyha ilyen megülepedett dolog volt az életünkben, akkor tudjuk megrázni magunkat, tudjuk letenni, Uram, és tudjuk fölkelni, fölállni, szájra kelni, és oda menni, Uram, és átérezve a szeretet, Uram, belülről jöjjön ki, buzogjon ki belőlünk ez a szeretet minden ember irányába. Amit te éreztél, Úr Jézus, amikor itt voltál a Földön, és érezte a szeretetet az emberek iránt, azok, akik ellenségek is voltak, érezted azt, és kész voltál az életedet adni értük. Uram, ahogy érezzük ezt most, Uram, hogy odaadjuk magunkat neked, és köszönjük a szeretetet. Köszönjük, Istenünk, hogy te vagy a szeretet. És köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy felépítesz bennünket, hogy mi képviseljük a szeretetet itt a Dunakanyarban. Amen.